Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A kincskutatása szerint a megkérdezettek 62%-a úgy véli, egy gyermek addig tekinthető gyermeknek, ameddig élnek a szülei.
Az emberek fele azt mondta, hogy 18 éves kori gyermek a gyermek. Sokan mondták azt is, hogy addig, ameddig egyszerűen annak érzi magát, és többen voltak olyanok, 45%, aki azt mondta, hogy addig gyermek a gyermek, amíg tanulmányokat folytat, illetve amíg otthon él a szüleivel.
Mostantól díjmentesen lehet panaszt benyújtani, ha valaki például a gyermekek jogait sértő média tartalommal találkozik.
Azt várjuk ettől a mostani megújult szabályozástól, hogy növekedni fog a beadványok száma. Nyilván az, hogy eljárási díjat kellett fizetni, illetve a jogos érdeksérelmet bizonyítani kellett, ezek azért korlátossá tették.
A cukorbeteg fiatalok felnőtté válását segítő programot dolgozott ki az Egysebb Figyelem Alapítvány.
Jellemzően gyermekkorban az egyes típusú cukorbetegség, ami gyakrabban előfordul. A kettes típusú cukorbetegség kialakulásához több idő kell, hiszen az a helytelen életmóddal, elhízással, egészségtelen táplálkozással, mozgásszegény életmódhoz társul.
A Melú diák tapasztalatai szerint évről évre egyre többen vállalnak diákmunkát a nyári szünetben.
Azt érzem a nyári szezonra vonatkozólag, hogy meg fogja haladni 2,4%-kal a tavalyi évet a munkát vállaló diákok száma.
Egy gyermek addig tekinthető gyermeknek, ameddig élnek a szülei. A megkérdezettek 62%-a véli ezt a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért felmérése szerint. A kutatás arra is kitért, hogy a család, az iskola vagy például a baráti társaság mekkora szerepet tölt be a gyermek életre való felkészítésében. A részletekről Fűrész Tündével, a kincselnökével beszélgettem.
Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán kit tekinthetünk gyermeknek. Ugye nagyon sokféle definíció van, alapvetően 18 éves korig tart a gyermekkor, 18 éves kora után például már választópolgárokká válnak a fiatalok, de az iskolasztatás szempontjából 16 éves kora a korhatár, és akár egy 12 éves gyermek is, hogyha például valamilyen bűncselekményt követel, akkor büntethető a tekintetben. Viszont fölfele is kitolódik ez az életkor, hiszen számos családtámogatás kapcsán már a 18 év feletti gyermek is beszámít, az, aki felsőoktatásban tanul, még otthon lakik. Tehát már önmagában ez is egy nagy kérdés, hogy pontosan kit is tekintünk gyermeknek. Erről mi korábbi kutatásainkban megkérdeztük a magyarokat, és nagyon érdekes válaszokat kaptunk. Több állítást tettünk, és megkérdeztük, hogy melyikkel értenek egyet. A legtöbben egyébként az emberek 62%-a azt mondta, hogy addig tekinthető gyermeknek a gyermek, ameddig élnek a szülei. Az emberek fele azt mondta, hogy 18 éves kori gyermek a gyermek. Sokan mondták azt is, hogy addig, ameddig egyszerűen annak érzi magát, és többen voltak olyanok, 45%, aki azt mondta, hogy addig gyermek a gyermek, amíg tanulmányokat folytat, illetve amíg otthon él a szüleivel. Tehát látjuk azt, hogy nagyon különféle módokon definiáljuk a gyermekkort, a gyermeki létet, és ez bizony sokat változott az elmúlt évtizedekben is.
Miért fontos az, hogy erről mit gondolnak az emberek? Talán van egy olyan bennük, hogy ha már nem tartom őt gyermeknek, akkor elengedhetem a kezét?
Szerintem a szülők pontosan tudják, hogy akármilyen idősek, vagy akármilyen idős már a saját gyermekük is, akkor is mindig a gyermeküknek tekintik, és ez alapvetően meghatározza a családi kapcsolatokat, és erősíti is a családi kapcsolatokat. Magyarországon hagyományosan nemzetközi összevetésben is nagyon szorosak a generációk közötti kapcsolatok, a családtagok közötti kapcsolatok, és talán ez nyilvánul meg ebben is, hogy a legtöbben ezt a választották, hogy addig gyermek a gyermek, amíg élnek a szülei. Egyébként az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikortól tekintünk gyermekként a gyermekre. Ezzel kapcsolatban is voltak különféle felmérések, és látszódik az, hogy a magyaroknak a nagyobbik része az már a fogantatástól, illetve a magzat egészen korai szakaszában már gyermekként tekint a gyermekre. Volt ezzel kapcsolatban egy felmérés, ott 45% mondta azt, hogy már a fogantatástól gyermek a gyermek, és további 16% pedig azt, hogy amikortól már szívhangja van a magzatnak. Tehát látjuk azt, hogy mi magyarok már a élet korai szakaszában gyermeknek tekintjük a gyermeket, és később is ez a gyermeki lét, ez alapvetően, és a gyermekek tiszteletben tartás, hogy az, hogy számunkra a gyermek az első, első. Ez látható a kutatásokból, hogy ez a hozzáállás nagyon erősen jelen van a magyar társadalomban.
A kutatás kitért arra is, hogy minek, kinek van a legnagyobb szerepe abban, hogy a gyermeket felkészítsük az életre. Mit válaszoltak az emberek? Mi mellett állnak ki legtöbben?
Gyermeknap kapcsán ez különösen egy fontos kérdés, hogy a gyermekeket kik viszik át a felnőtt korba, a felnőtt létbe, és ebben kinek van a legnagyobb szerepe. Talán nem meglepő, de ebből a kutatásból is, más kutatásokból is kijött, hogy alapvetően a szülőknek és a szülők közül is az édesanyának van a legnagyobb szerepe a gyermekek nevelésében, és egyáltalán az életre való felkészítésében. Ezt követi az édesapa, a nagyszülők szerepe, és hát ne feledkezzünk meg a pedagógusokról sem, hiszen amikor ezt a kérdést feltettük, akkor nagyon sokan, a válaszadók háromnegyede említette azt, hogy az iskolának, a pedagógusoknak is nagyon nagy szerepe van abban, hogy felkészítsék a gyermekeket az életre.
Kitértek arra is, hogy milyen módon készítse fel az iskola a gyerekeket az életre, hogy mi mindent látnának a szülők ezen a téren szívesen. Ki tudna emelni néhányat?
Az iskolák megítélése alapvetően pozitív, és ez a szülők nagy többsége azt mondja, hogy összhangban az ő nevelési elve, illetve a gyermek tanítói, pedagógusai közötti nevelési elvek között. Ugyanakkor látnak hiányosságokat is természetesen. Nagyon sokan említették azt, hogy túl sok a lexikális tudás az iskolában, és kevesebb a gyakorlati ismeret. Ez mindenképpen egy olyan téma, amellyel nagyon sokan egyet tudtak érteni. Illetve azt is láttuk ebben a kutatásban, hogy nagyon sok szülő szeretné azt, hogyha több gyakorlati életvezetési ismeretet tanulhatnának a gyermekei az iskolában.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Mostantól díjmentesen lehet panaszkérvényben nyújtani a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság társszabályozó szerveihez, ha valaki például a gyermekek jogait vagy az emberi méltóságot sértő médiatartalommal találkozik. Arra számítanak, hogy megnő majd a beadványok száma. A részletekről Szabó László Zsoltot, az NMHH médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának igazgatóját kérdeztem.
Az NMHH média tanácsa 2011-ben kötött szerződést 4 önszabályozó szervezettel. Ezek a Magyar Lapkiadók Egyesülete, amely a írott sajtót foglalja magában, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, amely lényegében az internetes portálokat foglalja magában, a Magyar Elektronikus Médiaszolgáltatók Egyesülete, amely a médiaszolgáltatókat fogja át, illetve az önszabályozó reklámtestület, amely pedig a reklámozókat. És ez a társszabályozási szerződés, ez lényegében arról szól, hogy a NMHH média tanácsa bizonyos hatósági jogköreit átadja ezeknek az önszabályozó szervezeteknek, amelyek saját hatáskörben döntenek kérelmekről és panaszokról, amelyek a közönség részéről érkeznek valamely lap, vagy internetes honlap, vagy televíziós műsorral kapcsolatosan.
Mennyire lehet gyümölcsöző ez az együttműködés a kihívások kezelésében? Hát ugye tudjuk, hogy nem csak felgyorsult a médiafogyasztás, de hát bátran állíthatjuk azt is, hogy kockázatosabb is, mint korábban volt.
Igen, ugyanis ennek a társszabályozásnak a keretében ezek a társszabályozó szervek arra kapnak felhatalmazást, hogy eljárjanak megfelelő kérelem, illetve panasz esetén az emberi méltóság védelme, a kiskorúak védelme, az alkotmányos rend védelme, közösségekkel szemben gyűlöletkeltés és kirekesztés ellen, valamint a vallási és világnézeti meggyőződés megsértése ellen, illetve a reklámszabályok megsértése ellen. Éppen azért gondoltuk át az egész szerződéses viszonyt, illetve magát a szerződést, mert mind az NMHH, mind pedig a társszabályozó szervek úgy gondolták, hogy egyszerűbbé kell tenni ezeket az eljárásokat, éppen azért, hogy a megnövekedett kihívásoknak még jobban eleget tudjanak tenni. Most már az eljárások ingyenesek, eddig, hogyha valaki panaszt vagy kérelmet adott be, akkor ezért fizetni kellett, hogy az eljárást lefolytassák a társszabályozó szervezetek, illetve most már nem kell a jogos érdekét bizonyítani a kérelmezőnek vagy a panaszosnak, hogy a személyében is érinti mondjuk egy közösség elleni izgatással kapcsolatos beadvány, hanem elegendő az, hogy ő találkozott ezzel, és szeretné, hogyha a társszabályozó szervezet eljárna ezzel az üggyel kapcsolatosan. Ilyenkor a társszabályozó szervezet vizsgálatot indít, és szankciókat hozhat az ellen, a médiaszolgáltató lapkiadó ellen, amelyik felületén megjelent ez a bizonyos közlemény, amelyik valamilyen jogot vagy elvet megsértett. Azt várjuk ettől a mostani megújult szabályozástól, hogy növekedni fog a beadványok száma. Nyilván azok a korlátok, amiket felsoroltam, az, hogy eljárási díjat kellett fizetni, illetve a jogos érdeksérelmet bizonyítani kellett, ezek azért korlátossá tették a beadványok számát. Mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes érdeksérelem, ami a nézőket, olvasókat érinti, az végül is eljusson arra a szintre, hogy azt ki lehessen vizsgálni, meg lehessen vitatni, illetve valamiféle szankciót lehessen hozni azzal szemben, aki ilyen vétket okoz.
Szabó László Zsoltot az NMHH médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának igazgatóját hallották.
Családi Hét.
A cukorbeteg fiatalok felnőtté válását segítő programot dolgozott ki az Egysebb Figyelem Alapítvány. A diabváltó online tudásbázis nem csak a cukorbeteg fiatalnak, de a családoknak és a pedagógusoknak is hasznos információkkal szolgál. Varga Mónika mindenről Kis János Tiborral, az alapítvány diabetológusával beszélgetett.
A két gyakori diabétesz forma az egyes és a kettes típusú cukorbetegség. Sajnos mindkettő előfordul már gyermekkorban is, de jellemző gyermekkorban az egyes típusú cukorbetegség, ami gyakrabban előfordul. A kettes típusú cukorbetegség kialakulásához több idő kell, hiszen az a helytelen életmóddal, elhízással, egészségtelen táplálkozással, mozgásszegény életmódhoz társul, de sajnos már gyermekeknél, kamaszkorban is olyan fokú az elhízás néhány esetben, hogy már ebben az életszakaszban is kialakulhat a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes típusú cukorbetegség gyakorlatilag bármelyik életkorban lecsaphat, de jellemzően fiatalkorban, illetve gyermekeknél kezdődik az egyes típusú cukorbetegség, úgy nagyjából minden 600. 15 év alatti gyermeknek van egyes típusú cukorbetegsége, tehát hogyha egy nagyobb intézményt, egy nagy iskolát veszünk figyelembe, ahol akár több ezer vagy ezer fölötti gyermek tanul, ott szinte biztos, hogy lesz az iskolában néhány egyes típusú cukorbeteg.
Mit jelent a diabétesz egy gyereknek és a családjának? Folyamatos fegyelmezettséget?
Valóban így van. Egyre korszerűbb inzulinkezelési eszközeink vannak. Egyre jobb glükózmérő szenzoraink vannak, amelyek a nap 24 órájában, a hét minden napján információt küldenek most már digitálisan, okostelefonra, számítógépre. Ennek ellenére egy egyes típusú cukorbetegnek meg kell tervezni az életét. Hiszen folyamatosan egyensúlyoznia kell a glükózszintet emelő és a glükózszintet csökkentő tényezők között. A legerősebb glükózemelő tényező az mégiscsak az a szénhidrát, amit elfogyasztunk, vagy folyadék, vagy szilárd táplálék formájában, de a stressz, a betegségek is emelhetik a glükózszintet. A legerősebb glükózszint csökkentő tényezők az maga a gyógyszeres kezelés, egyes típusú cukorbetegek esetében ez maga az inzulin. Emellett a fizikai aktivitásnak is lehet vércukorcsökkentő hatása, és ezen tényezőket mind időben, mind mértékben szigorúan egyeztetni kell ahhoz, hogy minél kevésbé lengjen ki a glükózérték a normál vagy a normál közeli tartományból.
Nagyobb anyagi áldozatot is jelent az, hogyha van a családban egy diabéteszes gyermek?
Szerencsére a gyermekkorban a legdrágább kezelési eszközöket, úgy a vércukormérő eszközöket, vagy glükózszenzor eszközöket, illetve az inzulinadagoló eszközöket, ezek a pumpa kezelés a legdrágább. Ezeket gyermekeknek a magyar állam, a magyar egészségbiztosító gyakorlatilag ingyen biztosítja. Azt hiszem, hogy egyes típusú cukor egy gyermek nevelése többe kerül talán, mint egy nem beteg gyermeké, hiszen a diétára, az ételválasztásra, akár egy étteremben, akár otthon, erre külön kell figyelni, és külön keresni kell azokat az ételeket, amelyek nem emelik meg túl gyorsan a vércukorértéket. Egyszerűen arról van szó, hogy azok az ételek, amelyeket gyakrabban fogyasztunk, fehér lisztből készült kenyér, békárú, tésztafélességek, a hagyományos köretek, egyszerűen túl gyorsan emelik meg a cukorértéket, és még a legmodernebb inzulinok sem elég gyors hatásúak ahhoz, hogy ezeknek a gyors szénhidrátoknak a gyors vércukoremelő hatását ellensúlyozni tudjuk.
A különböző oktatási intézmények, óvodák, iskolák mennyire várják felkészülten a diabéteses gyerekeket?
Vannak eltérések, de nagyon jó az irány. Annak köszönhetően, hogy az Ecsefigyelem Alapítvány az oktatási hivatallal és nagyon sok támogatóval beleértve a magyar kormányt is, egyre több pedagógushoz jutunk el, és oktatjuk őket arra, hogy hogyan kell, vagy hogyan kellene ezt megoldani. Míg a programunk elején hallottunk olyan hangokat, hogy nem nagyon tudják ezt megoldani. Szerencsére, ahogy haladunk előre, hiszen most már több tízezer pedagógushoz sikerült eljuttatnunk ezt az oktatóprogramot, így egyre több pozitív visszacsatolás jut el hozzánk, és egyre többen számolnak be arról, hogy az az oktatás, amit mi leadtunk, amihez az alapítvány hozzájutatta őket, az segítette őket, és egyre jobban megértik, hogy hogyan lehet ott ezt a helyi viszonyok során ezt megoldani, ezt a problémát.
Mennyire tud teljes életet élni egy már gyerekkorban is diabéteses ember? Lehetnek szövődményei a betegségnek? Kell valamilyen hosszú távú következménnyel számolnia?
Elméletileg, hogyha egy egyes típusú cukorbeteget jól kezelünk, és egész életében normál közeli, körüli vércukorértékekkel tudjuk őt kezelni, illetve azon tudjuk őt tartani, akkor lényegesen nem nő meg a szövődményeknek az esélye, illetve a szövődmények kialakulását jelentősen tudjuk késleltetni. Minél rosszabb az anyagcseréje egy cukorbetegnek, és minél hosszabb ideig rossz az anyagcseréje, annál több rombolást végez a magas cukorszint, és annál gyakrabban és korábban is súlyosabb szövődmények alakulnak ki. Alapvetően arra készítjük föl az egyes típusú cukorbetegeket, hogy azért olyan pályát válasszanak, olyan szakmát válasszanak, ahol egyrészt kisebb a kísértés, másrészt, amit hogyha egyes szövődmények elindulnak, hosszabb távon is tudnak végezni.
Mik a szövődmények, és mondjuk milyen pályát érdemes akkor választani?
Leggyakoribbak a egyes típusú cukorbetegeknél a hajszálereken keresztül megvalósuló szövődmények, a neuropátia, a vesebetegség, illetve a szemnek a betegségei, a diabéteses retinopátia. Tehát olyan fajta szakmát, ahol mondjuk a nagyon apró dolgoknak a precíziós ellátása szükséges, például órás, nem javasol az egyes típusú cukorbetegnek. Ott, ahol extrém fizikai aktivitásnak van kitéve, általában nem javasoljuk az egyes típusú cukorbetegnek. De azt el kell mondanom, hogy a technika fejlődésének köszönhetően, annak, hogy egyre jobb eszközeink vannak, nagyon sok mindent most már engedélyezni tudunk. A régi tankönyveink például azt javasolták, hogy egyes típusú cukorbeteg ne menjen cukrásznak, hiszen akkor állandóan ott lesz a kísértés, hogy ő megkóstolja. Ma már ez megfordult, hiszen óriási hagyománya van azon cukrásüteményeknek, amelyek lényegesen nem emelik meg a cukrot, ez őket hívjuk cukormentes tortáknak, cukormentes üteményeknek.
Egy egyes típusú cukorbetegségben szenvedőnek kell attól tartania, hogy ezt a betegséget átadja a gyerekének?
Bőven 10% alatt van az átvitelnek a valószínűsége, tehát hogyha az egyik szülő egyes típusú cukorbeteg, akkor ilyen 5% környékén van az átvitelnek a valószínűsége, magyarul 95%, hogy nem lesz a gyermek egyes típusú cukorbeteg. Érdekes módon, hogyha az apa egyes típusú cukorbeteg, akkor nagyobb valószínűséggel kerül át a gyermekre a cukorbetegség, de ez is bőven 10% alatt van.
Kis János Tibort, az Ecsefigyelem Alapítvány diabetológusát hallották. A Melúdiák tapasztalatai szerint évről évre egyre többen vállalnak diákmunkát a nyári szünetben. A kínált állások között egyre népszerűbbek a szakmai pozíciók, de sokan helyezkednek el a vendéglátásban és a kereskedelemben is. Imre Júlia, a Viapán Group Melúdiák hálózatának igazgatóját, Fuchs Bencét kérdezte.
Az utóbbi években Melúdiák tapasztalatai alapján egyre többen, és minden évben egyre többen vállalnak diákként munkát. Nekünk több ezres diák adatbázisunk van, mondhatom országos szinten, nekünk van a legmagasabb adatbázisunk. Exakt számot nem tudok ebben mondani, viszont én azt érzem a nyári szezonra vonatkozólag, hogy meg fogja haladni 2%-kal a tavalyi évet a munkát vállaló diákok száma.
És melyek a legnépszerűbb diák munkák? Tapasztalnak-e esetleg ilyen téren bármilyen változást?
Nagyon széles körben mozog a kínálat. Az egyszerű betanított munkáktól a szakmai képzettséget igénylő pozícióig minden megtalálható a kínálatunkban is. Most nyáron nagyon népszerűek a vendéglátós munkák, ilyen például a pincér felszolgáló, konyhai kisegítő, gyorséttermi munkák, szállodai munkák, például recepciós szobalány, a kereskedelmi pozíciók, pénztáros árufeltöltő, illetve a vízparti munkáink, ilyen például a medencőr, úszómester, esetleg vízimentő. viszont ugyanúgy pörögnek a nyáron is a népszerű szakmai és gyakornoki pozíciók. Ezek között megtalálható adminisztratív munka, pénzügyi, HR, mérnöki és IT pozíciók egyaránt.
Gondolom, hogy az elmúlt hónapok inflációs helyzete azért a diák munkát sem hagyja érintetlenül. Átlagosan milyen órabérrel számolhatnak idén a fiatalok?
Nehéz általánosítani órabérek tekintetében, ugyanúgy a diák munkára is érvényes a minimálbér, illetve garantált bérminimum és annak az emelkedése is január 1-től vonatkozólag. Területenként és munkakörönként nagyon eltérőek az órabérek, és nagyon eltérő órabérek jellemzik a piacot. A minimálbéres pozícióktól kezdve a több mint 2000 forintot kínáló órabérek is megtalálhatók ugyanúgy a kínálatunkba, de átlagosan ilyen 1500-1600 forintos bruttó órabért tudnék mondani.
Évek óta készítenek felméréseket a diákok igényeiről. Ez alapján mit lehet mondani, hogy milyen számukra az ideális diákmunka, milyen igényeik vannak?
Egyre népszerűbbek a szakmai pozíciók. Ez alatt arra gondolok, hogy kényelmi igényeket látunk mi is azért a piacon megnövekedő fázisban. Szeretnének kiszámítható időkeretet, hogy hogyan tudnak dolgozni, milyen partnernél tudnak dolgozni. Látjuk azt, hogy ők is azért egyre több órát szeretnének vállalni.
Milyen feltételei vannak ma a diák munkának? Milyen szabályok, milyen kötelezettségek, jogok vonatkoznak diákra és munkáltatóra?
Most jelenleg iskolaszünetben 15 éves kortól vállalhatnak a munkát diákok iskolaszövetkezeten keresztül, illetve a tanév során 16 év az alsó korhatár. 18 év alatt szükséges minden esetben szülői, illetve a törvényes képviselői beleegyezés a munkavállaláshoz. 18 éven alattiak nem dolgozhatnak például éjszaka, ez a 22 órától 6 óráig, reggel 6 óráig terjedő időszak, nem dolgozhatnak többet 8 óránál naponta, illetve több munkaközi szünet is illeti meg őket. Ha nálunk dolgozik a diák iskolaszövetkezetnél, akkor a foglalkoztatása tiszta is bejelentett, illetve biztosan meg fogja kapni a bérét a szövetkezettől az elvégzett munkájáért. A partnerekkel egy ilyen hármas keretszerződésünk van, a diákkal, a melódiákkal, illetve a partnerrel. A partnernél történik a munkavégzés, de az iskola szövetkezettől kapja a bérét a diák, azaz mit garantált, hogy az elvégzett munkáját megkapja a bérét.
A Viapán Group melódiák hálózatának igazgatóját, Fuchs Bencét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Kincs kutatása szerint a megkérdezettek 62%-a úgy véli, egy gyermek addig tekinthető gyermeknek, ameddig élnek a szülei.
Az emberek fele azt mondta, hogy 18 éves korig gyermek a gyermek. Sokan mondták azt is, hogy addig, ameddig egyszerűen annak érzi magát, és többen voltak olyanok, 45%, aki azt mondta, hogy addig gyermek a gyermek, amíg tanulmányokat folytat, illetve amíg otthon él a szüleivel.
Szóltunk arról, hogy mostantól díjmentesen lehet panasz benyújtani, ha valaki például a gyermekek jogait sértő média tartalommal találkozik.
Azt várjuk ettől a mostani megújult szabályozástól, hogy növekedni fog a beadványok száma. Nyilván az, hogy eljárási díjat kellett fizetni, illetve a jogos érdeksérelmet bizonyítani kellett, ezek azért korlátossá tették.
Megtudhatták azt is, hogy a cukorbeteg fiatalok felnőtté válását segítő programot dolgozott ki az Egysebb Figyelem Alapítvány.
Jellemzően gyermekkorban az egyes típusú cukorbetegség, ami gyakrabban előfordul. A kettes típusú cukorbetegség kialakulásához több idő kell, hiszen az a helytelen életmóddal, elhízással, egészségtelen táplálkozással, mozgásszegény életmódhoz társul.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.